Kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Társadalmi egyeztetés indult a megyei és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvénymódosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Ennek indoklása szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetést részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az üzemeltetésen és a fejlesztéseken túl az elmúlt években Magyarország legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítását hajtotta végre az általa kezelt utakon. Ennek során 2025-ig a főpályán mintegy 700 kilométeren cserélte ki a burkolatokat országszerte, hangsúlyozta a koncessziós társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében, cáfolva a sajtóban megjelent információt, miszerint nem valósítottak meg a hozzájuk beérkezett összeggel egyenértékű műszaki tartalmat. Részletezték, a burkolatokat mintegy 13 millió négyzetméteren cserélték ki, ahhoz szükség volt rá több rétegben is. 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel. Megújult 315 híd és 68 pihenő is. Hangsúlyozták, az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a magyar állammal kötött érvényes és hatályos szerződés alapján végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Szombaton Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy elkezdték átvilágítani az autópálya koncessziót. Azt közölte, hogy az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya koncesszornak, és bár az elkezdett építkezni az M1-es autópályán, és volt néhány felújítás is, de 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre. A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor Palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, jelentette be Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője, a két párt frakció szövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely jelezte, a frakciók hosszan tárgyaltak az alaptörvény Tisza kormány által benyújtott 17. módosításáról és az erre adandó válaszokról. Jelezte, az alaptörvény módosításának része az alkotmánybíróság lefejezése, több alkotmánybíró eltávolítása, a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmének megszüntetése, a termőföldre vonatkozó kétharmados szabályok kiiktatása és egyszerű többségi szabályjá változtatása is. Egyedül az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását nevezte előremutatónak a javaslatok közül, de szerinte ez semmilyen formában nem áll egyensúlyban azokkal az, idézem, brutális, durva jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választókat korlátozó lépésekkel és intézkedésekkel, amelyeket ez a javaslat eredményez. Gulyás Gergely úgy vélte, az lenne a leghelyesebb, ha a kormány visszavonná ezt az előterjesztést. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. Itt 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált, az 1970-es évektől a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi fesztivál Martin György 1983-ban elhunyt táncfolklorista nevét viseli. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutathatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiáikat és tánckompozícióikat, melyek a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők a 10. fesztivál előkészítése során döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, amellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan.
Az időjárásról.
A változó felhőzet mellett ma általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Mai adásunkban a szerzővel beszélgetek. Tartsanak velem!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
I'm gonna
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként, ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogy ha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelői szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigány gyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
Ő volt a konzulense.
Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, és amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, házi védés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztényi rálátást kaptam arra, hogy hogyan működik a tanonda rendszer Borsodabói Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet kövess és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt, alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, azt szerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben is. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek, nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, segíteni és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsodaba, Új-Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat, és olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetésű tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil táppontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztonság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja a helyét.
Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Vagy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
És milyen következményei lehetnek annak, hogy jelentős mértékben csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanodahiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszírosan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádoskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés megérkezik vidékre. Mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni. Nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
De Bódvasziláson egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program. Hát ugye ott van a Biztos Kezdett Gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy összetudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát, ha jó lesz, aki jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahol behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy 6. gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni, mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetnénk meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódvasziláson voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angol tábort. Elvittük a cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa. Megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. Megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeteket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk. Igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak, érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent eléjük, közibük, és én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után, azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet jelenti a hallgató kedvéért.
Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és Isten ezt egyszerűen azt érzem, én ajándékként fogadom, veszem Isten kezéből azt, hogy ennyi munka, ilyen jó, stabil családi háttér, mert kellett a feleségem is, a négy gyerekemnek is a türelme, hogy ezt ezzel az intenzitással végezzem, de megkoronázta ezt a munkát azzal, hogy egy disszertációt meg tudtam fogalmazni, össze tudtam rakni egy olyan programot, ami egyrészt bemutatja ezeknek a fontosságát, bemutatja azokat az egyházi értékeket, amelyek igenis töbletet hordoznak a társadalomban, és ezek komoly értékek, hogyha visszatekintünk az évszázadokra, akkor az egyháznak mindig megvolt az a töblet hordozása az Isten jelenléte miatt. Persze valamikor hiteltelenítettük magunkat. Mi is emberek vagyunk. Talán az életünkkel, élethelyzetünkkel, de épp azt mutatja Isten igéje, hogy mindnyáján az ő kegyelméből élünk, és vannak mélységek, magasságok az életünkben, de hogyha ráfókuszálunk, hogyha foglalkozunk egymással, ha szeretjük egymást, ha törődünk egymással, akkor Isten ezt meg tudja, sőt meg is akarja áldani.
Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek. Ezt érdemes megnézni és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. Az egyháziakban pedig azt a fajta elköteleződést és integrációt, ami nem csak egy adott időszakra, pár évre szól, hanem hosszú távú. Az egész embernek az életét átformáló Istenhez vezetése a célja. Szóval, hogyha ez a kettő együttműködik, már pedig látjuk azt egyházi intézményekben, hogy ez tud együttműködni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni a társadalomnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ma milyen sok szülő, akinek egyébként nincsen mély beágyazottsága vagy kötődése az egyházhoz, sőt, hogyha a hite felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beíratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmazott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek és a társadalom is.
Zárásként, szimbolikusan most én is azt kérem öntől, hogy vegyen elő egy üres papírt és egy tollat. Hogyha az oktatás politika felől mondjuk érkezne egy megkeresés önhöz, akkor a disszertációban megfogalmazott javaslatok közül melyik lenne az, amit mindenképpen megfontolásra javasolna? Vagy azt mondaná, hogy igen, ezt mindenképpen érdemes lenne megvalósítani? Van ilyen?
Több javaslatot is megfogalmaztam. Egyet akkor kiemelek. Nagyon jól ismerjük, hogy vannak roma szakkollégiumok a felsőoktatási intézményekben. Ez nagyon nagy segítség azoknak a gyermekeknek, akik ugye leszakadó térségekből érkeznek, és egy ösztöndíj programon belül biztosítják azt a hátteret, hogy megfelelően tudják végezni a tanulmányaikat. Én azt szorgalmaznám, hogy legyenek középiskolás szinten is ilyen roma szakkollégiumok, mert a tapasztalataim alapján azt látom, hogy nagyon sok szülő, hátrányos helyzetű szülő nem meri beengedni kollégiumba a gyermekeit, mert fél attól, hogy drogozni fognak, alkohol, olyan atrocitások érik, ami nem jó lesz a gyerekének. Én tudom azt, hogy vannak jól működő kollégiumok, de speciálisan középiskolás szinten, hogyha sikerülne roma szakkollégiumokat beindítani, az nagyban segíteni a leszakadó térségekből érkező gyermekeknek a továbbtanulási esélyeit, és hosszú távon tudom azt, hogy ez a társadalomnak is jó lenne.
Mi lesz az utóélete ennek a doktori disszertációnak? Ezen gondolkodott már, hogy hogyan tovább?
Ugye nem csak Borsod-Abolcs-Zemplén megyében végeztem kutatást, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a térszerkezeti rendszert elkészítettük, és Heves megyében is. Igazából véve kellene egy összehasonlító tanulmány, hogy ott hogy működik a többi megyében. Kellene egy longitudinális vizsgálat a tanodában élő gyermekeknek az életét tekintve, éveken keresztül mérni azokat a gyermekeket, hogy hova jutottak el, és én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik tanodai oktatásban részesültek, és megfelelő utánkövetés van, és segítés és odafigyelés egymásra, az hosszú távon az hatékony és kifizetődő, mindenki számára jó. Van cél, mindenképpen foglalkozok még tudományosan ezzel a területtel. Igen, ez egy jó felhalmozott tudás lett az elmúlt évek alatt, és azt keresem, hogy ezt hogyan tudnám elsősorban az egyházam, a közösségem, a térségem, a Tiszáninéni Egyházkerület javára fordítani, mert tudom azt, hogy hozzám hasonlóan nagyon sok gyülekezet, nagyon sok lelkipásztor végez hasonló munkát a terepen, a telepen, és ők azok a szakemberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, mert tudják, hogy ez nem csak szakmaiság, tudják, hogy ez misszió, tudják, hogy ez gyülekezetépítés, és tudják, hogy abból az isteni szeretetből, amit ők is megkaptak, egy csipetnyit, ha továbbadnak, akkor jobb lesz a világ. Szóval ezt valahogy össze kellene fogni, és jó is lenne kerületi szinten összefogni ezt, sőt, annyi mindent hallani mostanában a világhálón, meg olvasni az egyházról. Szeretném megmutatni az egyháznak ezt az oldalát, ezt a lehajló, szeretetteljes, nem a pályázati pénzekre fókuszáló, hanem azokra az emberekre fókuszáló tulajdonságát, ami tényleg jobbá teszi az életet, tényleg jobbá teszi az embereket. És én hiszem azt, hogy ehhez meg is fogom találni a megfelelő megoldást, munkatársakat, akikkel ezt meg tudjuk valósítani.
Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Mai adásunkban Meleg Attilával beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache.
turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling me back. Back to the table, back to my home, back to my father. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer. You're calling me back, back to the table, back to my home, back to my father, who never lets go. Whatever I'm facing, doesn't matter all the times where I've been in over my head. I'm never too far gone where your arms cannot pull me back again.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the power.
mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Can you hear it resonating, stirring deep within your soul? Can you feel it like a rhythm, and you've got to let it go? What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and a freedom, a joy.
So let my life be, let my life be.